Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A mai műsorban főleg hűvös, hideg helyekről hallhattak. Beszéltünk az alaszkai szánhúzásról, a farkasvadászatról, a levegőből, szó volt az Antarktiszról. A legmelegebb talán Dániában, Koppenhágában van azok közül, a területek közül, amelyekről szó volt a mai műsorban, de hát még ott is azért április elején bizony az ember egy kicsit fázik, március végén meg még inkább. Érdekes, hogy az északi és a déli nagyon hideg területeken manapság már nem a rénszarvas szán, hanem a kutya szán az, amelyik a legkedveltebb közlekedési eszköz, persze a motoros szánon kívül. A szánhajtás hagyománya az alaszkai aranyláz idejére vezethető vissza. Mint kiderült, a lelőhelyekhez kutyaszánon a legegyszerűbb eljutni, ekkor ez bebizonyosodott, mindenféle módszerrel próbálkoztak, még vitorlás szánnal is, az arany nagyúr volt, úgyhogy hihetetlen módon próbáltak meg a lelőhelyekhez eljutni. Az aranyások versenyeztek, aztán később kiderült, hogy a kutya az, amelyik nem pótolható, főleg a szánhúzó kutya, a husky. Aztán az aranyások később már csak abban versenyeztek, hogy a kutyák közül hányat és miként kell a fogadhoz fogni ahhoz, hogy tényleg gyors legyen a szán, komoly fogadásokat kötöttek. Ennek hagyománya, hogy Alaszkában a mai napig az egyik legfontosabb esemény a kutyaszánverseny, amelyre a világ minden tájáról érkeznek versenyzők, hogy összemérjék tudásukat. A szánhúzó verseny győztes kutyái pedig híresek lesznek. Alaszka legismertebb kutyájáról, Baltóról még rajzfilm is készült, a szobrát pedig a legnépesebb alaszkai város központjában állították ki. Egy szánhúzó fogadban minden kutyának megvan a feladata. Előre helyezkedik el a vezérkutya, mögötte pedig a kanyarkutyák. A kanyarkutyákat követik a csapatkutyák. Közvetlenül a szán előtt az erőkutyák kapnak helyet, az indulásnál az ő szerepük a legnagyobb. A szánhúzó versenynek csupán egy fontos szabálya van, a célba ugyanannyi kutyával kell beérkezni, mint amennyivel elindultak a versenyzők. A szánversenyen kívül a másik leghíresebb alaszkai vetélkedő az a jégszobrász világbajnokság, amelyik márciusban minden évben zajlik Alaszkában. Ilyenkor a legkiválóbb jégszobrászok utaznak oda, hogy műveikkel ámulatba ejtsék a látogatókat. Egy hatalmas parkban kezdenek el dolgozni, és az alkotásokat két héten keresztül készítik, csiszolják. Majd a park ezt követően újabb két hétig tart nyitva, ennyi idejük van a vendégeknek, hogy megtekintsék a jégből készült csodákat. Volt olyan, hogy az egyik versenyző még Alaszka felfedezőjének, Vitus Beringnek a szobrát is megmintázta. Bering dán hajós volt, az oroszok megbízásából kutatott, és ő volt az, aki 1741-ben júliusban először megpillantotta Alaszkát. Már korábban 1728-ban behajózott a később róla elnevezett Bering szorosba, ám ekkor a nagykör miatt nem vette észre Alaszkát. A helybeliek nem is Beringet, hanem az amerikai külügyminiszter tartják Alaszka leghíresebb emberének, ugye aki aláírta az oroszokkal a terület megvásárlásáról szóló szerződést. Érdekes, hogy Alaszkában 1772-ben híres magyar is járt, mégpedig Benyovszky Móricz kalandozott errefelé.
Világszám. Uti könyvek helye.
Ha már a magyaroknál tartunk, a világon egyetlen határainkon túli terület létezik, amelyen a magyar állampolgároknak az itthonihoz hasonló jogaik vannak, csak éppen alig néhányan tudnak róla. Nos, a Norvégiától északra található, ugye ez is hideg hely, Spitsbergákon van joga a magyar állampolgároknak bányászni, vadászni, hírközlési állomásokat és kereskedelmi vállalatokat létrehozni, a környéken halászni és hajózni. A Spitsbergákkal kapcsolatos magyar jogok a mai napig érvényesek, úgyhogy akár magyar tengeri halászflotta is elindulhatna oda, hogyha lenne ilyen. Bizonyos értelemben tehát mégis van tengerpartunk, még ha hideg is arrafelé a víz. Monokinis lányok helyett pedig legfeljebb jeges medvékkel lubickolhatunk együtt. Viszont bárki nyithat lángosos bódét a parton, hogy igazán otthon érezhesse magát. A Spitsberga egyezményről, Magyarország ezzel kapcsolatos jogairól az utóbbi időben hallhattak, ugye műsorunk kapcsán is, amikor kollégám Ás Dániel utána járt a kérdésnek, a legtöbb helyen először csak néma csend volt a válasz, néhányan azt mondták, hogy badarság a kérdés, pedig igaz, hogy 1920-ban Párizsban született a Spitsberga egyezmény, és 1927-ben ehhez a csatlakozásunkat a Magyarországgyűlés is törvénybe iktatta. A Spitsberga szerződés pedig nem csak a vadászat és a halászat jogát adja meg minden magyar állampolgárnak, hanem, és hát mellette több más nemzet fiainak is, hanem az egyenlő és megkülönböztetés nélküli bányajogokat is. Oroszország a szigetek kiaknázásában vesz részt, több szénbányát is üzemeltet, de más országok vállalkozásairól is lehet hallani. A Spitzbergák, ahol még élnek, Magyarország jogai Európa legészakibb területe, összesen 62.000 négyzetkilométer, azaz kétharmad magyarországnyi. A talaj télen 300 méter mélyen fagyott, nyáron valamivel melegebb van, ilyenkor csak 50-100 méter mélyig fagy meg. A Spitzbergák nyugati oldala hajóval télen is megközelíthető, ugyanis itt nem fagy be a tenger a golfáramlat következtében. A Spitzbergákon szenet, vasércet, olmot, cinket és gipszet lehetne bányászni. Hosszú ideig a szénvagyon miatt érkeztek ide a különböző országok kutatói, küldöttei. Voltak éppen ez volt az oka annak, hogy nem engedték Norvégiának teljes mértékig birtokba venni a területet. Vagyis az 1920-as szerződés elismeri más, a szerződést aláíró államok jogait gazdasági tevékenységre és kutatásra. Elvileg az egyezményt aláíró államok polgárai a helyiekkel azonos jogokat élveznek, ha el akarnak helyezkedni valamelyik iparágban, mint például a bányászat, a halászat, a vadászat, vagy hogyha a tengeri és kereskedelmi tevékenységeket kívánnak folytatni. Értelemszerűen ezek a jogok a magyar állampolgárokra is érvényesek. A 80 éves egyezményből fakadóan mindenfajta külön engedély nélkül dolgozhatnának és tevékenykedhetnének ott, tehát magyar természetes és jogi személyek. Ezeket a jogokat természetesen Norvégia is ismeri és elismeri, bár érthető okokból nem propagálja. A Spitzbergákat ők Svalbardnak nevezik, így ezt az egyezményt Svalbardi szerződés néven lehet megtalálni a jogtárukban. A Spitzbergákra manapság is érkeznek turisták, de odaérkezéskor be kell mutatni egy biztosítási kötvényt, amelyben benne foglaltatik, hogy a biztosító cég szükség esetén kimenti a bajba jutottakat. A terület legfontosabb városa Longyearbyen. A nyári átlaghőmérséklet 6 fok, a környező vizekben bálna él. A magyar állampolgároknak járó halászati és vadászati jog elvileg rájuk is kiterjed, tehát vadászhatnánk bálnára, de ezt azért nem tehetik meg a magyar állampolgárok, ugyanis Magyarország csatlakozott a bálna vadászatot tiltó nemzetközi egyezményhez. A Spitzbergákon április 19-e a nagy ünnep, amikor fel kell és nem is megy le a nap egészen augusztus 23-áig, tehát április 23 és augusztus 23-a között folyamatosan fent van a nap. A téli hónapok viszont csak nem teljes sötétségben telnek. A Spitzbergákon a nemzetközi egyezmény értelmében elvileg a magyar kutatók bárhol létesíthetnének bázisokat. Az így gyűjtött légköri adatok 95%-át semmilyen szennyezés nem befolyásolja. Az egész sarkvidéken ezen a részen a leggazdagabb a növény és az állatvilág. A Spitzbergák az északi mágneses sarkhoz nagyon közel találhatóak, úgyhogy ez kedvező a geofizikai és légköri kutatásokat illetően. 18 ország már élt a szerződéses jogával, úgyhogy kutatásokat végeznek a Spitzbergákon. A szigetekről minden sarki pályán keringő műhold látható nyáron, annyira tiszta az ég, hogy szabad szemmel is meg lehet ezeket nézni. A Spitzbergákért annak idején többen háborúztak, a legtöbbet az angolok és a hollandok. A különböző törekvéseknek végül is a már ismertetett 1920-as szerződés vetett véget. Mivel Magyarország is csatlakozott a megállapodáshoz, így tehát a mai napig bányászhatnánk, halászhatnánk és vállalkozhatnánk a területen több más országgal közösen. A jog biztosítja mindezt, a kérdés persze már csak az, hogy melyik állam miként él ezzel. Hölgyeim és uraim, a műsort hamarosan a hírek után folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk.